Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek. Mielőtt meglennének, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, magasztaljuk az Urat és imádjuk, fennálló énekként énekelve a 165. számú dicséretünk első és második versét, az új esztendő első úrnapján, a feltámadás emléknapján, valljunk arról, hogy itt az Úr közöttünk, belünk az Isten. Elfoglalva hallgassuk meg az Úr írott igéjét. Isten igéjét Mózes második könyve 15. részéből olvasom, az első 21 versből, válogatott bibliai versekből. A Vöröstengeri átkelés utáni dicsőítő, Isten dicsőítő ének, Mózes éneke és az Úr népének az éneke, az Úr írott igéjeképpen így hangzik most. Akkor énekli Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lőn nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jahve. A fáraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe. Elborították őket a hullámok, kőmódjára merültek a mélységbe. Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod, megemészti az őket, mint tarlót. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő? Kinyújtotta a jobb kezedet, és elnyelte őket a föld. Kegyelmeddel vezérled, te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be, te szent lakóhelyedre. Meghallják ezt a népek, és megrendülnek. Beviszed, megtelepíted népedet örökséget hegyén, melyet, Uram, lakhelyül magadnak készítettél, szentségedbe, Uram, melyet kezed épített. Az Úr uralkodik, mind örökkön, örökké. Legyen az Úr áldása az ige meghallásán, annak szívünk befogadásán, válaszoljunk az Úr szavára, így helyünkön maradva imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, az elmúlt napokban, hetekben olyan sok alkalommal lehettünk itt a te házadban, a gyülekezet közösségében, és valóban itt voltál, itt vagy közöttünk. Dicsőítünk, hogy a gyülekezet közösségében láthatjuk, ki vagy te. És most a hirdetett ígében is hallottuk a felolvasás során, milyen fenséges és dicső vagy. Sokféle élethelyzetből jöttünk, Urunk, ennek az esztendőnek első úrnapján. Kérünk arra, most ne az legyen fontos nekünk, ahonnan jöttünk, amiből, ahogyan mi érzünk, hanem hagyd lássuk azt, ki vagy te hogy érzel, és hogyan tudod betölteni az életünket lelked és igéd által. Tudod azt is, Urunk, hogyha vétkeztünk ellened, amit most is szégyellünk, és bűnbánattal valljuk meg, hogy mennyire szükségünk van kegyelmedre, de ha vétkeztünk ellened, tudjuk, hogy van bocsánat. Köszönjük, hogy a bűnbocsánat meghirdetett igéje is azt erősíti, hogy hozzád a szenthez, a dicsőhöz, mi bűnösök, de tiéd mégis közel lehetünk. Könyörgünk azokért, akik nem tudnak velünk lenni fizikailag, de ide gondolnak, lélekben itt vannak, velünk vannak, őket is hagyd töltse be isteni jelenléted, és a pasadéti gyülekezet közösség szeretetének az öröme, békessége. Ma is azt mond nekünk, Urunk, amit te akarsz számunkra, személy szerint is, és mint közösségnek. Jézusért kérjük ezt, atyánk. Amen. Az Úr bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Testvérek, folytassuk az Úr imádását, magasztalását, és az ő szentségét különösképpen is minősítetten valljuk meg a 488. számú dicséretünk éneklésével. 488. számú dicséretünket énekeljük, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy.
Szent volt, Szent volt, Szent volt.
így helyünkön maradva fohászkodjunk. Isteni szentségednek a dicsősége felragyogott az éneklés közben is számunkra, és köszönjük, hogy ez ünnep lehet a te közeledben lenni, ajándék, de köszönjük, hogy ha látjuk is méltatlan voltunkat, fáj a szívünk, hogy mennyiszer nem vagyunk szent életűek, de köszönjük, hogy most is fohászkodhatunk a te közelségedet igazolt a hirdetett igén keresztül is. Az Úr Jézusról szóló evangélium örömhíre hadd erősítsen újra. Köszönjük, hogy ezzel a hittel, örömmel, vigasztalással mehetünk majd haza innen, élhetünk dicsőségedre, élhetünk a te szentségeddel. Az Úr Jézusért hallgass meg fohászkodásunkat. Amen. Izsaiás könyve 12. részéből olvasom az Úr írott igéjét. Az ünnepek alatt napi csendességben olvashattuk, hiszen ezt a bibliai könyvet olvassuk most már jó néhány napja. Izsaiás könyve 12. részének első versétől kezdődően így szól az Úr írott igéje. És így szólsz ama napon: hálákat adok neked, ó Uram, mert jól lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Ímé, az Isten az én szabadítóm. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítóm. S örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. És így szólotok ama napon: adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgokat cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted, Izraelnek szentje. Nem csak az ünnepek alatt, remélem, hogy az ünnepek után átérhetjük ezt a titkot, hogy sokféle élethelyzetből jöhetünk a gyülekezet közösségébe, ide a pasaréti templomba is, de amikor együtt vagyunk és imádjuk az Urat, várjuk az ő igéjét, halljuk is a szavát a köszöntésben, bűnbocsánat igéjében, a felolvasott ige szakaszokban, akkor tényleg betölthet bennünket az a boldog hála ének, amiről ez a prófétai kijelentés szól. Ézsaiás könyvének első nagyobb szakasza, a prófétai igehirdetés gyűjteménye zárul ezzel a kettős dicsőítő zsoltárral, hála énekkel. Előtte nagyon sok szomorú jelentésről, ítéletes proféciákról olvashattunk, és ami különösen elszomorító volt, hogy az Úr népe ingerelte az Urat, és őrájuk kellett haragudnia. Viszont olvashattunk a Messiásról, Immánuel ígéret, a gyermek születik nekünk, hatalmas ígérete, hallhattuk a ünnepi prédikációban, uralkodik az Úr Jézus. A messiási személy és a messiási korszak öröme, szabadítása. Kettős érzés lehet Isten népében, az ő közelében, de ez az ének is a nagy gyűjteményt lezárva arra utal, hallottuk a kifejezést és, hogy az Úr népe, ha látja az Urat, hogy ki is ő valójában, akkor tényleg betölti a szívét nem csak az itteni gyülekezeti istentiszteleten, hanem remélem, hogy a 2016-os esztendőre is igaz lesz, az élet Isten tiszteletében is. Az Úrnapján is, minden Úrnapján, az Úr Jézus feltámadása ragyog fel számunkra, élő Úrunk van, hallhattuk az első igehirdetésben is ebben az esztendőben, ezért ha látjuk ezt az Urat, hogy ki is ő számunkra, akkor betölthet bennünket is a megváltottak hála énekének az öröme, és a hétköznapi élet gyakorlatban látszódhat is rajtunk. Megvizsgáljuk majd a hála éneknek az alapját, mi alapján szól, aztán megvizsgáljuk, hogy az az Úr, akivel tele van ennek a hálaéneknek a szövege, ez az Úr milyen az ő szentségében, milyen amikor ő szabadít, és mit is jelent személyesen ez, hogy az én szabadítom. Hogy lehet az Úr szentsége és szabadítása ennyire valóság a hívőnek és a közösségnek. És itt rögtön rátérhetünk arra, ha hallottuk a felolvasásból, kihallottuk, van, amikor egyes szám második szemében, közepetáján pedig többes szám második szemében szólt a profécia. Ez az ének dicsőítőjének, hálaadóének, az Úr népe egészének hálaéneke. Az egyén az első második versben férfi alakjában, személyében, és az utolsó hatodik versben nő, női alakban, személyében, egyes számban, közte pedig a közösség éneke. Ez azt mutatja, hogy Isten egész népe egy nagy közösségben is, de egyénként is. És itt rögtön hagy emeljem újra ki, a férfi, a nő, a közösség tagjai különböző élethelyzetből jöttek, sokféle érzés lehet bennük az Úr jelenlétében, Ó és Úrszövetségben egyaránt, talán még bűnösnek is érezhetik magukat, de akkor sem az határozza meg az életüket, amiből jöttek, amilyenek éppen ők, hanem aki és amilyen, az az Úr, akinek a jelenlétében vannak, tudják magukat. Mert ennek az Úrnak a jelenlétében lesz valóság, hogy az ő kijelentése alapján, az ő szava fényében ismerik meg az Urat is, és ezen keresztül magukat, az övéi. Ez igeszerű, bibliaszerű, biblikus imádság, Zsoltár hálaének. Az ama napon kifejezés megmutatja, visszautalva a nagy gyűjtemény központi örömhírére, hogy milyen lesz az, amikor eljön a messiás, a messiási kor, ami Ézsaiásnak ígéretképpen és az ő korának, számunkra pedig már beteljesedett, elvégeztetett üfténként, valóságként igaz. Mind a két helyzetben áll az, hogy ott az Úr közel van, de azért számunkra mégiscsak másabb átélni ezt. Olvashattuk a zsidókhoz írt levélben, hogy a hithősök kétféle csapata, vannak a híresek, akik nagyon sikeresek, és lehet, hogy mindannyian erre vágynánk inkább, és vannak a névtelenek, akiket meg bántottak, üldöztek, akiknek meg kellett halni. Lehet, hogy erre kevésbé vágyik a 21. századi hívő ember, de mindkét csapat átélte azt, hogy nem lehetett az ő idejükben teljessé valami, mert Jézus Krisztus eljövetele akkor következett be, amikor eljött annak az ideje, és olyan szép volt ezt olvasni, nálunk nélkül nem juthattak tökéletességre. Mi mélyebben átérezhetjük ennek az éneknek és az ószövetségi kijelentés üzenetét az új szövetség fényében. Jézus Krisztus eljöveteléig, nekünk is van ígéret jellege is ennek az üzenetnek, de minden úrnapján és a hétköznapi életünkben, hagy húzzam újra alá, egészen Jézus eljöveteléig. Nem mindegy, hogy mi tölti be az életünket, illetve ki tölti be. Kivel van tele a hétköznapjaink élete? És kiderül az első versből, és így szólsz ama napon, hálákat adok néked, ó Uram. Tehát a hála. A hála tölti be az egyént és a közösséget. Csak hogy itt most a hála nem az Úr nagy tetteiért, nem a csodálatos gondoskodásáért a hétköznapokban. Nem azért, amit tett Isten a földi élet során a hívő ember és a hívő nép életében. Hány és hány csodát tudnánk mi is felsorolni, csak a karácsonyi történetekből. Miért ad hálát Isten mindenkori népe? Az Úrral való közösség lehetőségéért. Hála azért, hogy közösségbe lehetek, személyes közösségbe az Úrral. Az imádság, manapság sajnos szeretik ezt használni, de ez abszolút bibliátlan, nem meditáció. Az imádság során nem kikapcsoljuk az értelmünket, és valami titokzatos érzés vesz erőt rajtunk. Az imádság az nagyon is értelmi, akarati, érzelmi, közösség, beszélgetés, kommunikáció egyénnek és közösségnek az Úrral. Isten jelenlétének a tudatának minősített átélése. De a szüntelen imádkozzatok bibliai kijelentés, újszövetségi kijelentés fényében, ez tényleg nem csupán az Isten tiszteleten, a közösségben, hanem az élet Isten tiszteletében is. Folyamatos közösség az Úrral. Ezért ez a hála azért, hogy közösségben lehetek az Úrral, mutatja, hogy mindig tudom, hogy micsoda ajándék, függetlenül attól, hogy mi vesz körül, mi van bennem, amit talán szégyellek, de ott az Úr, és őt látom. A közösségben és a közösséggel együtt. Az elmúlt esztendőben is sajnos voltak olyanok, akik elmentek a pasaréti gyülekezet közösségéből. Sokféle oka lehetett, voltak olyanok is, akik azért mentek el, mert nem érezték jó magukat velünk. Lehet, hogy mélyebben átézi valaki az Úrra való közösséget egy tökéletesebb gyülekezeti közösségben, mint a miénk. De nincs tökéletes közösség. És vajon az Úr jelenléte nem éppen a nagyon is kegyelemre szoruló, bűnös, de az ő népe közösségében mutatkozik meg igazán. Hiszen az Úrra való közösség lehetősége éppen azért mérföldkő és hatalmas örömhír, mert az Úr szentsége, és itt vagyunk a második gondolatnál, az Úr szentsége alapján erre nem méltó egyetlen bűnös ember sem. Ádám és Éva még lehetett, de onnantól fogva az nem természetes, hogy a Szent Istennel közösségben lehet az imádkozó hívő és közösség. De a hálát miért adja? Hogy nem haragszik az Úr. Elfordult haragod, megvigasztaltál engem. Jó lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod. A megelőző részekben, most újra hadd emeljük ki, nagyon sok ítéletes ige hangzott. Rettenetes volt olvasni azokat a kijelentéseket, hogy Isten mit tesz, amikor haragszik a népére. A szörnyű. De ha látja a Szent Istent, akkor látja, hogy ez a Szent Isten többé nem haragszik. Vannak írásmagyarázók, akik az ősi szöveg fordítási lehetősége alapján így fordítanak óhajtó mondatban, hogy forduljon el haragod, vigasztalj meg engem, így is fordítható. Ez visszaadja azt az érzést, amit azt gondolom mindannyian pasaréti hívő emberekként érzünk és átélünk, amikor szégyeljük magunkat az Úr jelenlétébe. És ki is mondjuk, hogy Uram, ne haragudj, bocsáss meg. Meg kérjük a vigasztalást, amiben benne van az is, hogy szabadíts már meg attól a bűnös jellemzőt, ami ott van a szívemben. De bármilyen mély a fájdalom, a szégyenérzet ekkor is a hívő emberben, mégiscsak ott van ennek a bibliai kijelentésnek a fényében, de tudom, hogy nem haragszik az Úr, mert elfordult a haragja. Hová fordult el a harag? Helyesebb így mondani, kire fordult el az Isten haragja? És olyan szép, hogy a megelőző részekből is kiderült már, de majd az 53. részben az Úr szenvedő szolgája, bibliai kijelentés részében valóban részletesen bemutatja, hogy hogyan fordult nem a bűnösre az Isten haragja, hanem az egyszülött fiúra, hiszen Jézusra beteljesedett majd az 53. rész proféciája. Ott van az isteni szentség haragja és ítélete, csak nem az ő népén, nem a bűnösön, hanem az ő szerelmes, egyszülött fián. Ezért lehet a Szent Istennel mégiscsak közösség. Szentsége nem pusztít, hanem közel van magához, sőt betölt. Eszembe jutott, ami számomra karácsonykor, úgy a bibliai történeteket ilyenkor el szoktam olvasni, mindegyik evangéliumból, de ami nagyon fontos lett számomra, ahogy a pásztorok átélték az angyal érkezését. Ezek a pásztorok nem voltak ijedős emberek, ha kellett az oroszlánnal, medvével, farkasokkal is megküzdöttek, nem féltek, de mikor az Úr angyala megjelent, akkor így olvassuk, hogy nagy félelemmel megfélemlének. Mérhetetlen félelem vett erőt rajtuk, mert az Úr angyala megjelent. Nem is az Isten személyes dicsőségi szentsége volt ez, csak egy küldött, egy angyal. De a mennyei jelenség, jelenés miatt a küldött közelség és érzékelteti az isteni szentség taszítását, hogyha ott van az, hogy bűnös ember, és a pásztorok se voltak tökéletesek. Isten népe tagjai voltak, de nagy félelemmel megfélemlettek. Hihetetlen félelem vett erőt rajtuk, mert átérezték az isteni jelenlét közelségét, pedig csak egy angyal volt. Ha emlékszünk, az Ézsaiás könyve 6. részében a próféta az egyik legszebb élményben részesül, ez az élmény az ő egész lényét áthatja, hiszen kijelentést kap az Úrtól, láthat és hallhat, és ott van az isteni szentség közelségében, hallja az angyali személyek, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével kijelentését, és tényleg átérzi a mennyei valóság fantasztikus örömét, következő pillanatban pedig ezt mondja, jaj, nekem elvesztem, mert a seregek urát látták az én szemeim. Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Aki közületek már beszélt az Úr Jézusról családba, munkatársaknak, szomszédoknak, vagy tartott valamilyen igei alkalmat, akár itt a gyülekezetben is, az remélem át tudja érezni, hogy milyen fájó az, amikor egyszer az Úrról beszélek, átérezve az ő jelenlétét, az ő szava szól rajtam keresztül is, következő pillanatban tisztátalan ajkú vagyok, mert a szív teljességéből szól a száj. Tehát azért tisztátalan az ajka, mert a szíve is tisztátalan. Pedig épp ott van az Isten közelébe. Nekem már sikerült ilyen Isten tiszteleti alkalom után is olyan könnyen kimenve az ajtón csak egy szót mondani, amiben benne volt a tisztátalanság. Mert a Szent Isten közelébe a próféta, aki éppen azért van ott, hogy az Úr szolgálaképpen majd közvetítse azt, amit az Úr akar, ez a próféta átérzi, hogy én mennyire nem vagyok szent. De az egész üzenet a 12. rész alapján is mégiscsak azt mutatja, de szent vagy. Nem neked kell valamit tenned azért, hogy olyan legyél, hanem én vágyom arra, hogy te legyél olyan, amilyen én vagyok. Az Úr oldaláról indul el az egész. Az Úr kiengesztelődött, megbékélt. Az elfordult a haragja, ezt jelenti. Számára megszűnt a bűn kérdés, mert egyszer mindenkor elintézte. Jézus Krisztusról olvastuk, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Amit a hétköznapi életben az élet istentisztelete során vétekként követünk el ezután is, az súlyos, és azt szégyeljük, és mondjuk, hogy forduljon el haragot talán. Vigasztalj meg, Uram! De ha az Urat látjuk, akkor látnunk kell a bűnbocsánatot és a kegyelmet. Látnunk kell az ő szabadítását. Itt van a másik gondolat. Isten akarja a velünk lételét, és ez nagyon vigasztaló, ezért hangzott a pásztoroknak is, a nagy félelem, ti ne féljetek, mert íme, hogy van a folytatás? Hirdetek nektek, személyes, nagy örömet. Mert született nektek ma megtartó, szabadító, üdvözítő. A Károli megtartónak fordítja. Az isteni szentség dicsősége felragyog egy pici gyermekben, aki jellé lesz. Az Isten dicsőségét az ő népe, a bűnösök közössége láthatja Jézus Krisztusban. Az ige testélet lakozott közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Szent az Isten, de ez a szentség nem eltaszít, hanem közel van, betölt. Azért, mert ez a Szent Isten szabadító is. És a Zsoltáros számára, most azért mondom így, hogy Zsoltáros, mert az Ézsaiási profécia, mint Zsoltár, hasonló imádság, mint a Dávidi Zsoltárok, a Csalamon Zsoltárai, Aszár Zsoltárai a Zsoltárok könyvében. Imádság, tehát a hívő ember mondja, de a kijelentés alapján mondott imádság, mert ez kijelentés, hiszen itt van a Szentírásban, és ez a kijelentés is ugyanígy Zsoltár. Isten szava, a hívő ember imádsága, bátorításként hangzik a kijelentésben, és mi tölti be az egyént, az első vers, hogy folytatódik a másodikban? Íme, itt az íme szócska, íme az Isten, az én szabadítom. Hálát ad azért, hogy közösségbe lehet Istennel, látja az ő szentségét, nem haragszik, és ami igazán betölti a szívét, hogy ez a Szent Isten az én szabadítóm. Ímé az Isten az én szabadítóm. Hadd kérdezze meg egyszerűen az ige alapján az Úr lelke, az ige hirdetés üzenetében mindannyiótoktól, mindannyiunktól, hogy neked ez a mondat őszinte szívbeli hitvallása, hogy ímé az Isten az én szabadítóm. Akinek nem, az el fog veszni örökre, ha Jézus eljön. Lehet tudni elméletben, hogy igen, Jézus a megtartó. Lehet mindent tudni Jézusról betéve, még beszélni is róla. De személyessé kell legyen, hogy az én szabadítom. Ebben benne van az is, hogy szükségem van az Úr szabadítására, mert én nélküle elveszett bűnös vagyok. Legtöbben ezért nem akarnak ma sem az Úr Jézussal foglalkozni, mert ő azért kellene, meg kellene a gondoskodás, a napi megélhetés miatt, de azt nagyon nehéz elismerni, hogy szükségem van az ő kegyelmére is, mert bűnös vagyok. De aki átéri, és ez a Zsoltár ezt mutatja be, akármilyen módon is vétkezett Isten ellen is, bármilyen módon is igaz kellett legyen, hogy haragszom rád, de mégis elfordult a haragom, mert jött a Messiás, szabadítód vagyok. Ez bizalom, és ennek a boldog megvallása. És itt fontos, hogy hallottuk a Mózes második könyve 15. részéből, majdnem teljesen szó szerint, még a szó rendre nézve is idézi, hogy erősségem az Úr és énekem. Ha figyeltünk, itt kétszer is hangzik az Úr kifejezés. Ímé az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőn nékem szabadítóm. Amit a Vöröstengeri átkelés során átélt Mózes idejében az Úr népe, Egyiptomból kiszabadította őket, átvitte őket a tengeren, aztán hallottuk az énekben, hogy majd beviszi őket dicsőségesen az ígéret földjére, mert az Úr uralkodik. Amit akkor ott átélt az a nép, itt és most Izsaiás idejében mi hasonlóképpen átéljük. Emlékszünk, hogy a Vöröstengeri, az egyiptomi szabadítás meghatározta a későbbi korok Isten népének az egész életét. Nekünk minőségében egészen más módon határozza meg, még sokkal nagyobb formában, módon, hiszen az Úr Jézus beteljesített mindent. Nekünk már nem az egyiptomi szabadulás csodája, az is csoda, hanem az Úr Jézusban adott szabadítás, hatalmas isteni műve. És ez határozza meg az életünket. Emlékeztetőül csupán annyit, hogy az Úr kifejezés, emlékszünk, az Isten személyes jelenlétét akarja kiemelni a maga titokzatos jelentés lehetőségei közepette hangsúlyosan, hogy ő Úr, tehát személyesen jelenlévő Isten, és ő Úr, tehát szabadító. Nem csak gondoskodó, de szabadító is. Viszont az első kifejezés a kettő közül itt rövidített alakja a Jakve szónak. Sokszor halljuk ezt, amikor énekelünk, vagy esetleg Zsoltár idézetet hallunk innen a szószékről is, mikor ezt mondja, hogy halleluja, hallelú, dicsérjétek, jah, az Urat, azaz Jakvét. Csak egy rövidített alak. Mert a költői művekben így akarja kifejezni a hívő ember és közösség belső lelki érzéseit, hogy nem is kell kimondani a teljes szót, elég csak a rövidített, mert annyira tele van a szívem az Úrral, hogy így is elég. Mert ez az Úr szabadító Isten. Mikor pedig azt mondja, hogy és lőn nékem szabadítómmá, szabadítóm, és lőn nékem, ez a kifejezés pedig azt akarja kiemelni, hogy micsoda vágy van ebben az Úrban, hogy ő szabadítója legyen az övéinek, a bűnösnek. Nem a bűnösöknek kell kikönyörögni, hogy szabadíts már meg. Itt is tőle indul minden. Istent betölti az a mérhetetlen vágy, szeretet, döntés, hogy az elveszett bűnöst megmentse. Hogy ne őt kelljen ítélnie örökre, hiszen megítélte az Úr Jézust, hogy megmenthesse. Nem, hogy pusztítani akarja, hanem kegyelmesen megmenteni. Csak mivel Isten szent, ezért csak úgy lehet szabadító, hogy nem lehet nagyvonalú. Isten nem nagyvonalú, hanem kegyelmes. Ezért volt fontos, hogy az ő szentsége Jézus ítéletében, és az ő szabadítása is Jézus megítélésében. Az a kérdés, hogy ez személyessé lett-e. A folytatásban még pár jellemző az itt használt kifejezések alapján, hogy lássuk meg, ha valaki ezt közülünk is, én remélem, hogy mindannyian ilyenek vagytok, vagyunk, így most, valhatja az Isten az én szabadítóm, akkor ebből mi következik? Azt mondja, bízom. Bízom. Az ősi nyelven két szó is van a bizalomra, az egyik a megbízhatóságot akarja kiemelni, a másik pedig a bizonyosságot. Itt a bizonyosságra vonatkozó kifejezés van. Teljes bizonyossággal hiszek, bízom. Tudjátok, hogy én szeretek a gyerekek közt is szolgálni, ezért eszembe jutott a gyermekekkel kapcsolatos élmény, amit szerintem mindannyian átéltünk. Vétkezünk a szüleink ellen, nagyon bánjuk, még fenyítettek is, mert vétkeztünk, és éreztük, hogy persze kellemetlen volt, de mégiscsak jó esett, mert megérdemeltük. És mit csinál az édesapa vagy az édesanya, amikor az ő vétkező gyermekét szeretné biztosítani arról, hogy mennyire nem haragszik, hogy mennyire szabadít, megtartani akar, ölébe veszi. Az édesapa vagy édesanya ölelő karjaiban lenni egy kisgyermeknek, teljesen mindegy, hogy mi volt előtte, mit érez még talán most is a szívében, gondolataiban, sír is talán, de ott van a szülő kezében. Bízhat. Ez a gyermeki bizalom bizonyossága. Tudja, hogy nem haragszik. Hogy haragudna? Hát ő az én édesapám, az én édesanyám. És szeret. Nem félek. Kapcsolódik ehhez. Elsősorban az Istentől nem félek. Az egész szövegkörnyezet miatt. De mivel nem kell félni a haragvó Istentől többé, ami ennél sokkal enyhébb ok lehet arra, hogy lenne jogom félni, akkor az is megoldott. Hát ha nem kell félni az Istentől, akkor hogy kellene félni bármi mástól? Bármilyen élethelyzetben is vagyok, leszek, most a képhez visszatérve jó kezekben vagyok. Hát amelyik kisgyermeket a szülő tartja a kezében, teljesen mindegy, hogy milyen körülményekbe kerül, mit hall, mit lát, jó kezekben van. Mert nem kell félni ettől a szabadító szent Istentől. Erősségem az Úr. Az egyiptomi szabadítás, a vöröstengeri szabadítás tényleg minősítetten is kifejezte ezt, hogy mennyire erős Isten. Ott mondta, emlékszünk, az Úr harcol, éltettek, ti maradjatok vesztek. Nekünk nem kell semmit csinálni. Nem a ti erőtökre van most szükség, hanem én akarom megmutatni, hogy mennyire erős vagyok. És a 12. részben itt Ézsaiás is ezt mondja. Erősségem az Úr. Tehát ő az erősségem, nem az én erőm. Ahogy hallottuk a bűnbocsánat hirdetés, remélem ismerős igéjében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk érzése ez. Vagy ahogy Pál apostol az elég kegyelem miatt átérte, tapasztalta, mérhetetlenül erőtelen vagyok, a több is nem lett elvéve, maradt, és mégis ott van az én erősségem, az isteni erő, az Úr ereje. Pál apostol is ezért dicsekszik és énekel. Azért dicsekszem az én erőtlenségeimmel, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért, mert az Úr erős. Erősségem és énekem az Úr. Ez az ének azt mutatja, amikor tényleg a hívő ember és a hívő közösség szájából is hangzik, vagy ha nem hangosan, a szíve tele van, és az egész gondolatait ez köti le, az egész lényét ez határozza meg, hogy boldog, mert tudja, hogy ki az Istene, mit tett, vagy mit készül tenni, bele vagyok közösségbe, tart a kezébe, mint a kisgyermeket, a szülei, tehát éneklek. Énekeltek az Úrnak új éneket, hallottuk a köszöntés igéjében, az új ének mindig a szabadítottak éneke is. Ez belső érzés, mely meglátszik, sugárzik, akár a halálos ágyon is. Akik közületek voltak már olyan lelki testvérek mellett, akik a halálos ágyukon feküdtek, és tudták, hogy onnan nem fognak fölkelni, mert az Úr onnan viszi őket haza, azok tudják, hogy miről van szó. Hogy sugárzik valaki, mert erősségem az Úr, és énekem. És ez hatással bír másokra, hatással van a közösségre. És itt vagyunk ennek a kijelentésnek a közepénél, miben ugyanazok az igei gondolatok hangoznak el, most a közösség szempontjából kell csupán kiemelni a hangsúlyokat. Hát ha egyedül is átélhetjük mindezt, milyen nagy ajándék, amikor együtt közösen. A közösség is az Úr szabadítását tapasztalta, a közösség is hálát ad, a közösség is az Úrat tartja maga előtt mindvégig. Annyit csupán, ami újszerű gondolat, de következik a megelőzőekből, a harmadik versben tér rá először erre a többeszám második személyű kifejezésre, tehát a közösség tapasztalatára, és örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. A kút fejéből kifejezés szintén visszatér az egyiptomi szabadulás utáni isteni csodákra. Emlékszünk, hogy az Úr népe a pusztai vándorlás során hányszor volt szomjas, illetve a Vörös-tenger is vízhez kapcsolódó, tehát a víz, amiben megtart az Úr, vagy a víz, amit ad az Úr, hogy életben maradjon az ő népe. De itt most nem az isteni gondoskodás a hétköznapokban megadja az Úr az eleget gondolat, hanem a kútfők a szabadító, a szabadítás kifejezéssel. Azaz a hétköznapi szükségek, azok az Isten oldaláról most minősítetten szabadítást igénylő dolgok. Tehát a nagyon apró, kicsi dolgok is összekapcsolódnak az Úr szabadításával. Ez mutatja, hogy Istennek milyen fontos az övéi hétköznapi élete. Ha szomjasak vagyunk, szükségünk van vízre, és természetes, hogy az Úr adja a vizet. De amikor az Úr igazolja, de ez szabadítás is, amikor a hétköznapi szükségben az ő szabadítását, vagy amikor az ő szabadítását úgy adja, hogy először lelkiekben is valamit munkál, formál, és azután oldja meg a szükséget. Amikor másokat is szabadít az Úr körülöttem, akik miatt én várom az Úr szabadítását. Lehetne így is kérdezni, vagy így is mondani kérdésképpen, hogy te vagy ti, miben vársz, miben vártok az Úr szabadítására. És itt lehetnek hétköznapi dolgok, lehetnek nagyon nagy dolgok is, de az ige azt mondja, az Úr oldaláról minden szabadítás. A vele együtt mindent, hogy hallottuk. Ha Jézust adta, hogyan adna vele együtt mindent? De lehet, hogy először Jézust akarja minősítetten adni, őt megismerve, ő vele való közösségben megerősödve, hogy aztán jöhessen a többi. Mindig lesz szabadítás. Örömmel merítetek vizet a szabadító szabadítás kútfejéből. Nekem ezért kedves a Károli fordításban ez, hogy született nektek ma a megtartó. A megtartó kifejezés a magyar nyelven számomra mutatja, hogy folyamatosan. Szabadító, üdvözítő, ott lehet, hogy csak egyszer, de a megtartóban benne van számomra, hogy folyamatosan. Mindig lesz. Ha várni kell esetleg, nem kell megijedni, mert az Úr szabadítására jó várni, úgy simán nem, de jó várni az Úr szabadítására, és igazolja, hogy megtartalak téged. Ezért van az, hogy a közösség, amikor elkezdi az énekét, akkor hálát ad. Meg bátorítja a közösséget, az Úrnak adjatok hálát. A hála azért, amit tett az Úr. Hogy mondjam most az év első úrnapja miatt, hogy hálát előre is lehet adni. Még nem tette, de tudom, hogy úgy is megteszi. Előre megköszönöm, mert hát övé a szabadítás, és ígérte, adja. előre hálát adni. Micsoda ajándék ez. És ha ezt látják rajtunk, azok, akik még nem ismerik az Urat, azért meglepődnek, hogy te mersz akkor is Istenbe bízni, amikor még nem is tapasztaltad. Ennél tovább megy, amikor azt mondja, hogy magasztaljátok az ő nevét. Nem azért, amit tett, hanem aki ő. Neve nagy, fenséges, dicső. Még a tetteiben is nagy, az isteni nagyság ragyog fel. Az Isten tiszteleten, a gyülekezeti közösségben, az élet Isten tiszteletében ez az Istennek az imádása, magasztalása. Függetlenül attól, hogy mit adott, vagy mit nem adott, mire kell várni, vagy mire nem kell, azok az ő tettei. Most ő, ahogy Jézus is ezt megélte. Kérdessétek a népek közt, szintén az ő nagyságát, az ő nagy nevét, ez küldetéssé válik. Akik még távol vannak az Úrtól, akik az isteni szentség szempontjából még elveszett bűnösök, de ott az Úr Jézus szabadítása, tehát bármikor megtérhetnek, elfogadhatják a kegyelmet, övéi lehetnek, megismerhetik ezt az Urat, az ő népe, vagy a hívő ember életén, bizonyságtételén, ihnekén keresztül. Mert ez a nép szent nép. Kiálts és örvendj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izrael szentje. Akik korábban szégyenteljes életet éltek, az Urat ingerlők voltak, most már azt mondja róluk Sion lakosai, akik között ott van Izrael szentje. Isten vállalja a népébe való szoros közösséget a közösséggel is. Isten Izrael szentje, az ő népének a szentje. Látszik ez a szentség az ő népén. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy megyünk bízni abban, hogy az Úr szentsége nem pusztítani akar, hanem megmentett, megszabadított. Ha még félsz az Istentől, lásd meg Jézust. Akik pedig az Úré vagyunk, most hadd legyen újra bátorítássá nekünk ez a szó, ez a kifejezés. Ími az Isten az én szabadítom. Ez a szent, dicsőséges Úr az én szabadítom. Ezért részesít az ő szentségében, de nem csak engem, hanem azokat is, akikkel együtt ülök most is a templomban, vagy állok. Mi egy nép, egy sereg vagyunk. A szabadulás népe, akik között ott van Izrael szentje. Amen. 105. Zsoltárunk, hála Zsoltár, hála ének, az első és második versét, amikor énekeljük testvérek ennek a Zsoltárnak, figyeljük, hogy az Úr személyének a nagysága milyen tetteiben, döntéseiben mutatkozik meg, és hogyan csodálja ezt az ő népe. Adjatok hálát az Istennek, első és második vers. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus személyén, megváltó művén keresztül láthatjuk, ki vagy te, szent és szabadító Istenként. Lelked és igéd ennyire közel hozza számunkra a veled való közösség ajándékát. És köszönjük, Urunk, hogy ez csak ugyan betöltheti életünket. Bocsáss meg, kérjünk, amikor annyira magunkkal foglalkoztunk, vagy a körülményekkel, vagy másokkal. Most is azt valljuk, Urunk, hogy benned akarunk egyedül bízni, nem félve. És köszönjük, Urunk, ha mi is átélhetjük, hogy erősségem az Úr és én nekem. Nem csak egyénként, hanem mint közösség is. Ezt kérjük, Urunk, a házasságunkra, a családi életünkre, a munkánkra. Urunk, ezt kérjük nemzetünkre gondolva, népünkre, nem csak itt Magyarországon, hanem határon túl is. És bárcsak, Urunk, a népünk vezetői is örömmel és hittel vallanák, Isten az én szabadítóm. De segítsd őket is, Urunk, ha lehet, hogy nem bíznak szív szerint még benned, legyenek eszközeid, tartsd őket alázatban, adj nekik is sikert az életben. Urunk, olyan sok baj van Kárpátalján, az orosz-ukrán háború miatt, meg a migráns kérdés miatt Európában. Mi azt kérjük, Urunk, hogy fordítsd magadhoz azokat, akik még nem ismernek, és így adj békességet. Adj, Urunk, megoldást Kárpátalján is, hogy békét kötnek az ellenfelek. És te tudod, Urunk, hogy kik közöttünk betegek, kik azok, akik félnek bármi miatt is. Hálásak vagyunk, hogy bátorítottál mindannyiunkat, nem kell félnünk. Köszönjük, hogy te minden tekintetben szabadító Isten vagy. Hadd kérjük, Urunk, támogasd a kórházban levő testvéreinket, műtét előtt vagy után levőket, és kérjük azt is, Urunk, hogy akik nem ismernek téged, közöttük valóban lehessünk szent életűek, akik nem csak szóban, hanem az életben, életvitelükkel mutatják, milyenek azok, akik között ott van Izrael szentje, az Úr. Kérjük, hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. Az áldás kérése vétele előtt a 165. számú dicséretünket keressük ki, és a harmadik verstől végig, hatodik versig énekeljük el ezt az éneket. Tulajdonképpen folytatjuk az Úr imádatát, magasztalását, és figyeljük meg, hogy a végén énekeljük majd azt, hogy templommá lehet szívünk, lelkünk, életünk, közösségünk. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Így kezdődik a harmadik vers.
Yeah.
kérjük az Úr áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és ezt mondom neked, ne félj, megsegítelek, ne félj, én megsegítelek, így szól az Úr. Amen.